Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Mózes 5. könyvének 32. fejezetéből olvasom, az első 15 verset. Figyeljetek, egek, hadd szóljak, a föld is hallja meg számnak mondásait. Esőként citáljon tanításom, harmadként hújjon mondásom, mint permet a zsenge fűre, zápor eső a pázsitra. Bizony az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla ő, tetteiben tökéletes, mert igazságos minden útja. Ő az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő. Megromlottak, nem fiai már, hitványak, fonák és hamis ez a nemzedék. Ez a hála az Úr iránt, bolond és esztelen nemzet. Hisz atyád ő, aki megteremtett, ő alkotott és tett erőssé téged. Emlékezz az ősidőkre, gondold csak át az előző nemzedékek éveit. Kérdezd meg atyádat, ő majd elbeszéli. A közötted élő véneket ők majd igazolják. Mikor a felséges kiosztotta a népek örökségét, népekre osztva az emberek fiait, mikor kijelölte a nemzetek hazáját, kik annyian vannak, mint Izrael fiai, akkor az ő népe maradt az Úr része. Jákob lett az ő kimért öröksége. Puszta földön talált rá, kietlen vagy sivatagban. Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét. Ahogy a sas röptetve a fészek alját, fiókái fölött repdes, úgy vette őt kiterjesztett szárnyaira, evező tollán hordozva őt. Az Úr vezette egymaga, nem volt vele idegen Isten. A föld magaslatain hordozta, a mező termésével etette, mézzel táplálta a sziklából, olajjal a kősziklából. A tehenek vaját, juhok tejét, bárányok kövérjével, a básáni kosokat és bakokat a búzaliszt legjavával etetted, és a szőlő vérét, a szimbolt ittad. Amen. Testvérek, a mai textusunk Mózes énekéből szóló részlet volt, amelynek szerzője Istennek egy nagyon idős szolgája. Azért tartom fontosnak ezt kiemelni, mert ebben a részben két üzenet nagyon hangsúlyos. Érdemes végigolvasni az egész részt, hogyan pártol el a nép Istentől, aztán hogyan fordítja vissza a szívüket hozzá. Tehát ebben a két részben két üzenet nagyon hangsúlyos. Egyrészt azt, hogy az Isten hűséges. Egy olyan ember szólal meg, aki nem csak hallotta valakitől és megtanulta, hogy az Isten hűséges, hanem miután hallotta és megtanulta, ő maga is huzamosabb időn át tapasztalta ezt. Átélt ennek a valóságát. Érdemes így figyelni Mózesre, erre az idős emberre, hogy ő tapasztalta azt, hogy Isten hűséges. Ez az egyik üzenet. A másik, az érem másik oldala, hogy Mózes ebben az énekében ír arról, hogy az ember, az a közösség, ahol él és a körülmények viszont folyamatosan változnak. Isten hű, változatlan, viszont mi emberek és azok a korok, amikről Mózes is beszél, és azért ő se élt túl keveset, tehát 120 évet a Biblia szerint, folyamatos változáson mentek keresztül. Egy hétig nem látom a gyermekeimet, és aztán azt mondom rájuk, hogy milyen nagyot nőttek. Micsoda változások? Állandó változás és alkalmazkodás, ez az emberi oldal, ez a másik üzenet ennek a résznek. Most egy mondat erejéig térjünk vissza a múlt heti igénkhez, amelyel kapcsolatban az igehirdetésekben nagyon lényeges dolgok hangzottak el. Krisztus előtt járunk 5-600 évvel, és az egyik jól ismert próféta Jeremiás földet vásárol, és közvetlen azelőtt teszi, hogy el is hangzott, hogy a babiloniai seregek elhurcolják a lerombolt városból és az országból több ezer honfitársával együtt őt is. Aláírja az adásvételi szerződést, majd beteszi a széfbe. Ez akkoriban egy cserépedény volt, hogy sokáig megmaradjon, ma a cserépedények inkább törékeny edényként vannak előttünk, és így szól, mert ezt mondja a seregek ura, Izrael istene, fognak még házat, szántóföldet és szőlőt venni ebben az országban. Körülnéz, romokat lát, jönnek a seregek, mennek fogságba. Profétai tett, amely egyrészt nyilván szimbolikus, másrészt azonban a konkrét jövőről beszél. Most ugyan fogságba megyünk, meg fognak változni a körülményeink, új otthonunk lesz, új szomszédaink lesznek, akik más szokásokkal bírnak, mint az eddigiek, de az Isten nem változik. Az ő ígérete pedig az, hogy vissza fogunk ide térni. A prófétai üzenet elsőként megmutatja, hogy bizonyos értelemben jövevények vagyunk, akiknek nincs ezen a földön biztos otthonuk. Nincs biztos fészkük, ahogy olvastuk Mózes énekében. Kívül-belül változásoknak vagyunk kitéve. Sokszor olyannak is, amire nem vagyunk felkészülve. Ugyanakkor beszél arról az Úrról is, aki örökkévaló, aki nem változik, és aki a mi változásaink között is gondot visel rólunk, és figyel ránk. Aki olyan, mint egy szirti sas mama, aki a változások és teljesen új élethelyzetek között is őrködik a rémülten csipogó fiókái felett. A múlt heti témánk és a mai témánk itt kapcsolódik össze ezen a két ponton. Egyrészt benne van mind a kettőben az állandó változás, sokszor a kiszámíthatatlan, hirtelen változások, a körülmények bizonytalansága, ugyanakkor ott van a gondviselő, a változatlan, az örökkévaló bűséges Isten is. Hadd emeljek ki a mai igerészből egyetlen egy igeverset. Ahogy a sas röptetve a fészek alját, fiókái fölött repdes, úgy vette őt kiterjesztett szárnyaira, evező tollán hordozva őt. Ez egy megkapóan szép természetből vett kép, amely nagyon tömören összefoglalja Izrael 40 évi pusztai vándorlásának minden tapasztalatát. Családi jelenet játszódik le, a kőszáli, vagy mondhatnánk így szirtisas életéből, amikor az anya állatot valami különös nyugtalanság fogja el, és szárnyával szó szerint fölrebbenti a fészekben lakó fiókákat, és egyik fiókát a másik után űzi, szinte dobja ki a feneketlen mélységbe. Nemrég láttam egy videót, valamilyen vadlút faj a szirt tetején, több száz méteres mélységben tanítja repülni a fiókákat, és még igazán szárnyuk sincs, de a fióka kiugrik a fészekből, próbál csapdosni, de hát majdnem a szabadesés sebességével húzza lefelé a mélység, és aztán a szikláknak verődve gurul lefelé, lent pedig anyuka meg apuka várja őt, ott a szikla mélyén. Csipok néhányat, vagy gágok, és aztán a gyerekek, kis fiókák fölkelnek, és mennek vissza, és kezdik újból. Még csak repülni sem tudnak. Mégis belevetik magukat a feneketlen mélységbe. Tehát ez a sasmama kirebbenti a fészekből a fiókákat, és amint ott küszködnek gyakorlatlan szárnyaikkal a mélység fölött, ő maga felséges nyugalommal kering felettük, kiterjesztett szárnyival. De abban a pillanatban, amikor ilyen csipogásukból észreveszi, hogy fogy az erejük és húzza lefelé őket a mélység, a sasmama alábukik, és mielőtt lezuhannának, fölveszi, és kiterjesztett szárnyai nevező tollán visszaviszi őket a fészekbe megpihenni, hogy új erőt gyűjtsenek, és aztán kezdik előről. Amikor Mózes emlékezik, sőt, énekelve gondol vissza, ami mutatja azt, hogy itt nem egy ilyen szomorú emlékezésről van szó, akkor azt mondja, hogy ilyen volt Izrael számára is a 40 éves pusztai vándorlás. Ezek a szány próbálgatások. Mihez tudná ezt jobban hasonlítani, mint egy sas család életéhez? Nem mindennapi nézőpont ez, amit Mózes elénk tár. Mózessel együtt most mi is próbáljuk meg a saját harcainkat, útjainkat ebből a nézőpontból szemlélni. A sas család példáját felhasználva keressük választ arra a kérdésre, hogy miért szükséges a változás. Miért kell megbolygatni a fészek melegét? Ami jól működött, miért kell háborgatni? Mi szükség a fiókák életét veszélyeztetni? Próbálj meg választ adni három megközelítésből, és mindezt a Szentlélek Isten segítségül hívásával önmagunkra, családjainkra, közösségünkre alkalmazni. Először nézzünk rá erre a fészekre. Testvérek, hogy ebben a fészekben együtt élnek, sokáig minden barátságos és kényelmes volt, de egy ideje valami miatt elkezdett ez a fészek elég szűkké válni a két gyermek számára, két fióka számára. Fogy a levegő, egyre több a súrlódás is, és ennél a pontnál nem az a probléma, hogy súrlódásokat kell, hogy átéljenek, meg hogy nem beszélik meg ezeket a súrlódásokat, nem ez a baj, hanem az a baj, hogy kicsi a fészek. Kinőtték. Kinőttük. Nem férnek el többé benne. Mit lehet tenni? Egy dolgot, ezt az otthont ott kell hagyni, és elindulni egy távosabb felé. Mózes énekében visszatekint arra az útra, amelyen az Úr vezette az ő választottait. Jákobtól kezdi, aztán az egyiptomi fogságból való szabaduláson keresztül, egészen a pusztai vándorláson át. És olyan időszakokra emlékezik, és ezeket eleveníti fel, amelyekben az Isten mindig valamilyen új útra hívta az övéit. Nem azért, mert a régit megunták. A pusztában azonnal megunják a Istentől kapott mannát, meg aztán a húst is. Az Isten nem ad nekik újat, ugyanazt kapják megint. Tehát nem azért hív az Isten újra, mert a régit megunták, hanem azért, mert a régit kinőtték. Ezért az gondviselők egy tágosabb föld felé indítja el őket. Vagyunk úgy sokszor a kinőtt lábbelikkel vagy ruhadarabokkal, hogy már nagyon nehezen jönnek ránk, nyom is, meg szorít is, de jó lesz az még, mert azt legalább már megszoktam. Egy új ruha meg lehet, meg cipő bő lenne rám. És ennek a kényelmetlenségnek a vállalás, hogy azért is fölhúzom, ez nem erény, hanem az elkényelmesedett gondolkodásnak a jele. Nem akarok újat. Amikor nem akarunk, nem tudunk változni. Isten az nem azért indít új útra, mert a régi már unalmas, mert úgy unatkoztak egyiptomi fogságban ez a nép, hanem azért, mert annak keretei szűkek. És ami bennük és bennünk életre kelt, az szétfeszíti ezeket a kereteket. Zsoltár 31. Nem adtál ellenség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábamat. Károli szerint, és nem rekesztesz be engem ellenség kezébe, de szűk ketrecben, sőt, tágas térre állítottad lábamat. Mert az ellenség szorongat és berekeszt, sokszor van így a régi élettel, amit már jól megszoktunk, az Úr azonban szabadít és tágas térre állítja mi lábunkat. Nyilván ez a tágasság félelmet okoz. Egy baba terméket gyártó cég így reklámozza pólyáit. A gyermeket körbeölelve az anya még érzetét kelti, így növeli a biztonságérzetet, és elősegíti a nyugodt alvást. Egy csecsemőnek erre szüksége van az első hetekben, hónapokban. De Isten az ő gyermekeit nem pólyába csomagolja, hanem után megszabadította, tágas térre állítja. Sőt, egy tágasabb otthon felé vezeti őket. Csak az a baj, hogy efelé az otthon felé sokkal nehezebb út vezet. Veszélyesebb út vezet, mint amit addig megszoktak. De a változások között megtapasztalhatják Isten kegyelmét, gondviselését. Mert az út során egyetlen biztos pont létezett, mégpedig Isten. Lehet, hogy a vándorlás során emlékköveket állítottak, de hajlékot nem építhettek. Nem telephettek le egy oázisban, egy biztonságot adó és barátságos helyen, hanem szedniük kellett szó szerint a sátorfájukat, és tovább indulni, mert Isten valami jobbról, valami tágasabbról gondoskodott számukra. És bizonyos formában ez a vándorlét jellemezte Isten népét ott, az Ószövetségben, az Új Szövetségben és most is. Átéljük személyesen, családban, gyülekezetben, sőt, saját nemzetünk, népünk tekintetében, itt Európában is, hogy a régi megszokott keretek fészkéből kivett minket az Isten kezébe. És beleröpít egy addig ismeretlen új életelembe. A régi fészket kinőttük, jó volt, kedves volt, szerettük, nem fogjuk elfeledni, de az Úr valami újról gondoskodott számunkra, valami tágasabb mozgásra szeretne nevelni minket. És lehet bátran felvállalni, akár kockázatosnak, ismeretlennek tűnő utakat is, és azt a tágasabbat élettel megkölteni, mert ezt a küldetést kaptuk Istentől. Nem az, hogy a régihez ragaszkodjunk, hanem hogy az újban, amire ő hívott bennünket, megtaláljuk az életünket. Jézus a mustármagról szóló példázata úgy fejeződik be, végülis egy mondat az egész példázatot felolvasom, ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak ágai között. A növekedés célja nem az, hogy megmutassuk, micsoda nagyszerű emberek vagyunk, vagy gyülekezet. A növekedés célja az, hogy mások számára is otthont jelentsen ez a közösség, az a család, amelyben élünk. Ezért kell kirepülniük a fészekből, és egy új életet kezdeni. Aztán itt van a második kép. Sokszor érezzük így magunkat. Ha az ifjoncokra nézünk, akkor azt kell látnunk, hogy eljött az idő arra, hogy megtanuljanak repülni. A fészek nyugalmát fel kell áldozni, mert csak úgy tanulnak megrepülni a sasok. Nyilván más szárnyasokról van szó, akkor ők ülhetnek békességben, kotkodácsolva vagy gágogva, Baromfi udvar kerítésének csendes biztonságában, de a növendék sasnak meg kell ismerkedni a levegő veszedelmeivel. Szembe kell nézni a viharokkal, csak így izmosodik meg, nő meg ahhoz, hogy aztán irtozatos mélységek fölött ne a lehúzó erőt nézze, hanem a felhajtó erőt, amit fönntartja őt. Biztos ismeritek a történetet, amikor egyszer egy ember a farmja közelében talált egy tojást, tudta, hogy vadon élő madár hagyta ott, de berakta a tyúkolba, a tyúk költi a többi tojással együtt, de nem egy kis csibe, hanem egy sasfiúka születik belőle. Együtt nevelkedik a csirkékkel, együtt követte anyját, amerre megy, kapirgálja a talajt, magvak, kukacok után kutatva. Ő is csirke volt, legalábbis meggyőződéssel ezt hitte. Így nőtt fel, így töltötte el egész életét, totyogva lépdelt a tyúkolban, kotkodácsolt, kapirgált, és néha még így fel is rebbent a társaival együtt. Teltek az évek, a sas megöregszik, és egy szép tavaszi napon az égre nézve csodálatos látvány tárul elé, és hatalmas, gyönyörű madár szárnyal fenségesen a magasban. Szárnyait alig mozgatva az elős légáramlatok tartják fönt. Öreg sas csodálattal néz fel onnan a tyúkolból, és megkérdezi, ő kicsoda. Le sem veszi a tekintetét erről a sasmadáról. Ő a sas, a madara királya, felelte az egyik tyúk. Ő az éghez tartozik, mi tyúkok pedig a földhöz. És az öreg sas aztán csirkeként éli le hátralévő életét, így hal meg anélkül, hogy felemelkedett volna magasba. Nem az a hivatásunk keresztény embereknek, hogy mi is szárnyak elmünk, mint a sasok. Ézsaiás próféta pontosan a babiloni fogságban élő, és a hazatérés reményét elveszítő népnek írja a 40. fejezetben. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott levőket. Miért mondod, Jákob, miért beszélsz így, Izrael, rejtve van sorsom az Úr elől? Nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, nem lankad el. Erőt ad a megfáradtnak, az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. Nem a fiatalokról van itt szó. hanem azokról, akik az Úrban bíznak. Ő képes arra, hogy szárnyakat adjon, képes arra, hogy segítsen, hogy felülemelkedj a körülményei szorításán, hogy felülemelkedjünk a Baromfi udvar szűklátókori kotkodácsolásán, és szárnyaljuk, mert erre kaptunk elhivatást. Ezért háborgatja fel sokszor a nyugodt fészkünket, hogy újra felébredje bennünk ez a sas természet. Ezért jönnek ránk a válságok, amelyekben reng és remeg alattunk minden, ami addig biztonságot adott. Hogy újra megértsük, veszedelemben élni, most kicsit túlhangsúlyozom, veszedelemben élni, ez a mi igazi életünk. Ezért olvad szét alattunk a szilárdnak itt talaj. Ezért vergődünk sokszor ismeretlen mélységek felett, vagy a lehúzó szakadékok felett, mert újra meg kell tanulnunk a szárnyainkat használni, még ha eleinte kínos vergődések árán is. Ezért hadd bátorítsak Ézsaiás próféta szavaival együtt, valamennyünket. Ne panaszkodjunk. Ne panaszkodjunk azért, hogy ilyen próbákkal terhes időszakot élünk át, személyes életünkben, vagy közösségünkben, mert valamikor ki fog tűnni, hogy ez volt a mi megtartatásunk. A fészek nyugalmában megmaradni az ősi Istentől kapott természetünk halála lett volna. De a viharoknak kitéve fognak újra megerősödni a szárnyaink, lesz újra erős a hitünk. Végül pedig az utolsó gondolat, és az utolsó kép. Sasmadár azért is szórja ki a fiókáit a fészek nyugalmából, mert így tudja megmutatni igazán, hogy mit jelent ez a néhány fióka az ő számára. Szülői ösztönének minden ébersége, gondossága, odaadása akkor mutatkozik meg a teljes mélységében, amikor kicsinének élete minden támasz nélkül egyedül őtől lefügg. Látszólag kíméletlenül bánik velük. Valójában azért teszi, hogy meg tudja mutatni az ő szeretetének a legjobb mélységét, gyengétségét. Egy 1937-es leírás egy Egyesült Államokbeli személy megfigyeléseit jegyzi fel. Miután az anyamadár kirepült a sziklaszirtre épített fészekből, kíméletlenül hagyta, hogy a fióka mondjuk úgy 90 lábnyit, ez 30 méter, zuhanjon. Majd kiterjesztett szárnyaival alárepült, a fióka pedig az anyamadár hátán landolt. Utána az anyamadár visszaszállt a fiókával a hegyvonulat tetejére, és megismételték a mutatványt. Édesapámmal együtt több mint egy órán át szájtartva figyeltük. Ez az Isten titka. Amikor beleenged, vagy úgy érezzük néha, hogy bele taszít az élet bizonytalanságba, akár egy válságba. Hogy úgy érezzük, hogy nincs már szilárd talaj. Nincs biztos fészek. Arra akar megtanítani, hogy legyen elég nekünk ő benne bízni. A mélységek felett nem vagyunk egyedül. Felettünk ki van terjesztve az ő erős szárnya, és még ha azt hinnénk, hogy menthetetlenek vagyunk, jobban biztosít az ő örködő közelsége, ott a levegőben, zuhanás közben, mint ha valami biztos fészekben pihennénk. Éppen ilyenkor ismerhetjük meg az Istent, aki Úr mindenek fölött, aki ezt mondja, egy rövid szempillantásig elhagytalak, de nagy irgalmassággal egybegyűjtelek. Mózes írja ezeket, Istennek az élettel és szolgálattal betelt gyermeke visszatekint erre az útra. És ezen az úton sokféle változás, kihívás és rémisztő helyzet között meglátja a gondviselő Istent. Látja azt a gondviselőt, aki nagyon sok mindent megenged. Megenged rossz döntéseket az életünkben. Megenged bukásokat. Megenged fájdalmas körülményeket. Megenged betegségeket. Megenged félelemmel teli helyzeteket, sőt, megenged veszteségeket is. De ugyanez az Úr mondja Jézus Krisztus által. Senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. És a Zsoltáros mondja, szárnyai alatt oltalmat találtunk. Így csendesedjünk el most az Úr előtt, elé hozva a mi életünk terheit, változásait, kihívásait. Kérjük őt, hogy tartson az ő kezében, Kérjük Őt arra, hogy szárnyai alatt rejtsen el bennünket. Isten, erősítsen meg ezen az úton, csendesedjünk el és imádkozzunk.
Köszönöm, hogy a szavakot, a bűnöltünk, olyan jó, hogy átadjunk, hogy a gyermek, hogy sok minden Urunk, köszönjük, hogy arra hívtál, hogy szárnyra keljünk, mint a sasok. És ebben a repülésben megtanulhatjuk azt, mit jelent rábízni magunkat te kegyelmedre. Személyesen, családonként, a mi gyülekezetünk, egyházunk életében. Köszönjük az úrvacsorai közösségben a veled való találkozás még mélyebb lehetőségét. Áld meg valamennyünket szent lelked által. Amen. Thank you.